Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Október 23-a van, így az ünnepi műsorrend szerint Best of adással készültünk. Június 19-én Mazdag Izabella filmrendező volt a vendégünk, akivel a túlgyorsuló vizualitásról és a gyors vágások agyunkra gyakorolt hatásáról beszélgettünk. Augusztus 7-én pedig Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse járt nálunk. A témánk a sikeres YouTube kampány recept volt, avagy hogyan etessük a YouTube algoritmusait.
Robog tovább a Rebrief, most már Zoomon folytatjuk, hiszen a Szél Rózsa minden irányából vesszük fel ezt a beszélgetést. Itt van velünk Mazzag Izabella, rendező. Szervusz Izabella!
Sziasztok!
A témánk pedig az, hogy meddig gyorsulhat a vizualitás. Szerintem ez egy nagyon valid kérdés. Hol húzódik meg az a lélektani határ, amit még evolúciósan elbír az agyunk gyorsaságban? Tehát amikor fogyasztunk egy reklámot, vagy filmet, vagy bármilyen vizuális tartalmat, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy oké, de ennél lehet-e gyorsabb?
Igazából nem tudom elképzelni, hogy hol lehet a határ. Én pont azon gondolkoztam, hogy ugye volt a Fight Clubban, hogy bevágtak egy másodpercre egy képet, és hogy az nem tűnt fel az embereknek, és hogy ezzel így nyomasztotta őket az egyik főszereplő, és hogy azon, hogy én kiszúrom már, hogyha bevágok egy képkockát.
De ez nyilván te vagy, tehát aki ezzel foglalkozik, és akinek erre nagyon rááll a szeme, de hogy ez azért még mindig nem tekinthető általánosnak a nézők részéről.
Nem tudom, szerintem egy ilyen akadást mindenképpen fognak érzékelni. Én se látom azt az egy képkockát, amit bevágok, hogy ez pontosan mit ábrázol, de hogy egy ilyen akadás az van, és hogy én ezzel tudnám összekötni, hogy már annyira így ráterjeszkedett az agyunk erre az egész dologra, hogy nézünk valamit, hogy szerintem sokkal részletesebben érzékelünk mindent.
Volt egy beszélgetésünk Bognár Bencével, aki javasolt egy filmet mindannyiunknak, vagy legalábbis a reklámosoknak, a Mindig, Mindenkor, Mindenhol című filmet.
És ő azt mondta, hogy ezt azért érdemes minden reklámosnak megnézni, mert hogy a sebessége, a ritmusa az nagyon-nagyon iránymutató abban a tekintetben, hogy hol tart most a vizualitásnak a gyorsulása.
Ezzel én is egyet tudok érteni, de ez nyilván ez csak egy példa így a gyorsulásra, ennél szerintem még többet is elbír az agy.
Te egyébként szereted ezt az irányt? Tehát ezeket a gyors jeleneteket, vágásokat, vagy neked rendezőként igazából mindegy, mindenféle olyan képet szeretsz, ami jól van megcsinálva?
Én nagyon szeretem ezt az irányt, és szoktam is forszírozni azt, hogy használok sok ilyen, hát a vágókép az csúnya szó, de hogy ilyen inzerteket arra, hogy egy hangulatot megfogjak, és például pont ezzel, hogyha mondjuk bevágok 3 gyors képet, az nagyon jól tud dinamizálni, és akkor ezen szokott menni a vita, hogy oké, de hogy azt ne olyan gyorsan vágjam be, hogy ne lehessen felfogni, hogy mi van rajta, de közben nekem meg van egy olyan nézetem ebben, hogy ezek hangulatot jelenítenek meg, ezekben a képekben fontos az, hogy milyen színekből állnak össze, hogy milyen tónusokból világosak-e, vagy sötétek, és igazából ennyi a lényeg.
Egy picit térjünk vissza erre, amit mondtál, hogy ebből vannak viták. Ott az érvek az szokott lenni, hogy nem lehet észrevenni, észre lehet venni, idősebbek, fiatalabbak érzékelik, nem érzékelik. Minek alapján dőlnek el ezek a viták?
Igen, ez szokott lenni, hogy nem tudják felfogni, hogy mi van a képen, ezért nem értik, és ezért majd a reklám vagy a videóklip további részeiben nem fognak figyelni, mert azon fognak gondolkozni, hogy mi volt azokon a képeken. Szerintem ez egy tök hamis olvasata ennek. Ez inkább így tovább tud lendíteni egy ilyen hangulatban, mint sem, hogy azon gondolkozni, hogy mi volt azon a 3 képen, mert annyira azért az agyunk sokkal gyorsabban működik, szerintem, mint amennyire fel tudjuk fogni ezt, hogy így pontosan tudja az agyunk, hogy mi volt azon a képen, csak kb. Tudat alatt.
Tehát nem tudatosul.
Igen, nem zavarja, de tudja, hogy mi az.
többször érintőlegesen bejött a képbe az, hogy mit bír az emberi agy. És most ezt többször felhoztad te is, én is ezzel kezdtem ezt a beszélgetést. Van bármi olyan kutatás, amit rendezők, filmesek, reklámfilmesek meg szoktak nézni, hogy mi az, amit jelenleg rá lehet terhelni az emberekre vizuálisan?
Nem tudom, hogy mások meg szoktak-e nézni, én nem szoktam megnézni, én nekem a vágó tanárom mondta az SF-én, hogy vágásnál kicsit skizofrénül kell működni, mert hogy egyszer
Hoppá.
kell a saját nézőpontod szerint megvágni valamit, és egyszerre kell látnod, hogy az hogy csapódik le a nézőben, szóval egyszerre kell kint és bent lenni, és
Aha.
én ezt próbálom ezt alkalmazni, illetve a Spotify sorozatban hangzott el az, hogy 0,3 szek, az túl lassú ahhoz, hogy betöltsön egy szám, mert hogy az emberi agy ezt már várakozásnak érzékeli.
Na jó, de akkor mi a határ, érted? Hol fogunk megállni? 10 év múlva, 20 év múlva meg fogunk egyáltalán állni?
Hát ezt nem tudom. Lehet,
sose
nem.
Gondoltál erre?
Nem.
Mi kellettünk ehhez, látod? Ezen fogsz gondolkozni, ezt beültetjük az agyadba. Ne haragudj.
De nem tudjátok beültetni, mert nem tudom, hogy van-e, és most nem akarom ezt az egész podcast témát elkaszálni, ez csak egy másik nézőpont, de hogy nem tudom, hogy van-e értelme azon gondolkozni előre, hogy majd mi lesz a végső gyorsulása ezeknek a képeknek.
Nekünk van egy elméletünk arra, hogy miért gyorsulnak a képek, hogy ugye ahogy az emberek egyre több filmeket, videókat néznek, egyre több jelenetben egy-egy tárgy, vagy szín, vagy emberi gesztusoknak a jelentését megtanulják, elég egyre kevesebbet ezekből a tárgyakból, színekből, emberi gesztusokból megmutatni. Ezt teszi lehetővé talán a gyorsítását a jeleneteknek.
Lehet, ez is egy elmélet, de közben azért az szerintem van, hogy amennyi információt egy képben el tudsz helyezni, az talán véges. Vagy ugye ezért van az, hogy újra nézel valamit. És például én azért tudom, hogy ez talán véges lehet, mert én most pont egy olyan projektben vagyok, ahol azt találtam ki, hogy három darab képernyőn látsz osztott képbe három különböző perspektívát egy történetből.
Uh-huh.
Ez azt jelenti, hogy akkor te egy másodperc alatt nem egy képet nézel meg, hanem hármat, és ugye itt ugye nem kell beszoroznunk az FPS számot, mert hogy 25 FPS, szóval egy másodperc alatt 25 képkockát nézel meg, így is, úgy is, ha hármas osztás van, ha nincs, de valahogy mégis be kell szorozni, mert hogy ez a 3x25 képkockát nézel meg egy másodperc alatt így már.
Ez elég izgalmasan hangzik, de fárasztó is csinálni, gondolom, meg fárasztó nézni és visszanézni az elkészült anyagot.
Hát az volt ebbe a gondolat, és azért nem fárasztó, mert hogy pont van folyamatosan ez a nyomás, hogy olyan dolgot csináljunk, amit újra néznek az emberek, stb., hogy ne egy ilyen elfelejthető dolgot, és hogy ez erre egy ilyen gondolat volt, hogy mi van akkor, hogyha ezt minimum háromszor újra kell néznie mindenkinek, hogyha az egész sztorit meg akarja tudni.
Záró kérdéskör, vannak-e kialakulóban ellentrendek? Szóval van-e olyan irányzat, ami esetleg azt mutatja, hogy mi azért sem fogunk? Mint amikor volt annak idején az egysnittes trend, és azt szerintem mai napig nagyon valid. Vannak olyan trendek, amik a vágás sebességének a gyorsulását megvétózzák?
Persze, szerintem most ez a slow cinema.
Jó hangzik.
Pont most néztem egy filmet, a Memóriát, és nagyon gáz, de nem tudom kimondani a rendező nevét. A címe a filmnek Memória.
És el fogjuk linkelni, megkeressük, ne aggódjam ilyen.
Jó, a Cinemanis keretein belül néztem, szóval ez nem lehet csak úgy megnézni, hanem a Cinemanis behozta Magyarországra, volt belőle egy vetítés és ennyi, mert sajnos azért ez nem egy keresett műfaj, de hogy itt ez azt hiszem egy 3 órás film, és konkrétan az van, hogy ilyen 10 perces jelenetek vágás nélkül, szóval ilyen Nagyon kevés vágás van benne, nagyon lassan folynak a dolgok, és rettenetesen fárasztó.
Milyen érzés volt kijönni a moziból?
Fárasztó. Nengem ez például sokkal jobban lefáraszt, mint hogyha gyors vágásos dolgokat kell néznem. Az inkább így felfrissít, vagy felpörget, ez meg így kb. Szerintem még a szívverésemet is lassította.
Az nem olyan rossz. Kevesebbet kell menni kardiológushoz.
Igen.
Viszont lejárt az időnk, és nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Én is nagyon.
Rebrief.
A Rebrief vendége Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse. Hello, Péter!
Sziasztok!
Az első ilyen átfogó kérésünk talán az, hogy tudja mindenki, hogy kell használni a YouTube-ot. Nagyon sokat változott az elmúlt 10x évben, és szerintem az elmúlt egy kötője két évben még többet változott, a reklám szerkezetek megváltozásával, a reklám típusokkal, az influencerek megjelenésével, egy csomó minden változott, szóval tudják-e a cégek, hogy hogy kell jól reklámot csinálni a YouTube-ra?
De szép széles kérdés.
Ez egy kérdés volt valójában, csak nagyon hosszú, aztán volt csomagolva.
Akkor elmondanám a top 500 okot, amiért még mindig nem. Ugye rettenetesen hosszú a lista. Ugye ezt nagyon fontos látni, hogy a YouTube egy olyan platform, ami nyitva van minden hirdetőnek. Tehát egy kis webshopnak a tulajdonosa ugyanabba az aukcióba küldi be a hirdetését, ahová mondjuk a Procter & Gamble. Uh-huh. Viszont működésüket tekintve ugye óriási különbség van. A nagy hirdetői oldalról indítanék, nekik még mindig nagyon bevésődötten ott vannak ezek a brandbookok, amik 4-500 oldalon keresztül taglalják, hogy mi, hol, hogyan jelenhet meg, nagyon-nagyon szabályozott. És még mindig azt látjuk, hogy akár top 10-20-as hirdetőknél is nincsen meg a YouTube-ra vonatkozó szekció. Tehát gyakorlatilag fogják a televíziós reklámjaikat, 30 másodperc, és megpróbálják áttolni online felületre, nem csak hozzánk, hanem más videós platformokra is, és azért úgy működik, de nem az igazi. És a túloldalon pedig ott vannak mondjuk a webshopokat tudnám mondani, akik azt mondják, hogy ők nem is gyártanak videót, hanem csak alkotó elemeket töltenek fel, videós elemeket, szöveget, mondjuk árakat egy feed segítségével, és gyakorlatilag a gép rakja össze nekik a kreatívot. Nincsen brandbook, csak arról szól, hogy amit a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy ez szerintem jól fog működni, leteszteli sok-sok ezer felhasználón, és teljesen dinamikusan alakulnak ezek a kreatívok, és gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy most ez a két világ találkozik, és nyilván nagyon sok hirdető van a kettő között, akik már igen gyártanak YouTube-ra kreatívot, igen teret engednek a mesterséges intelligenciának, de még mindig ilyen próbáljuk, tesztelünk, tehát nagyon-nagyon óvatosan működünk, illetve ami még magyar sajátosság, és ezt egyébként sajnálattal látom a kreatív területről, hogy örülünk annak, hogyha egy kreatív le van fordítva magyar nyelvre. Azért nézzük meg, hogy hány olyan nagy világmárka van, aki behozza az amerikai spotot, és mondjuk csak feliratozva. Mert Magyarország annyira picike, hogy nem éri meg újra vágni, újra gondolni, kész, eszeteket kapnak meg gyönyörű globális márkák, és nincsen helyi relevanciája. És persze, hogy nem úgy működik, főleg online területen nem úgy működik, mint ahogy az.
Hát meg főleg egy olyan országban, ahol gyakorlatilag mindent leszinkronizáltak a 70-es évektől, és gyakorlatilag lehet, hogy még korán, nem tudom, de hogy gyakorlatilag mindent úgy kaptunk már, mert a 90-es években is így nőttünk fel, hogy mindent készen, nem feliratozva, hanem szinkronizálva. Majd a mesterséges intelligenciára térjünk vissza, ezt örülök, hogy behoztad. Bencinek van most egy kérdése.
De most először azt szeretnénk még megkérdezni, hogy igazából beszéltél arról, hogy ezek a hagyományos ügynökségi kreatívok révén készülő spotok, ezek még mennyire tévés kaptafára készülnek. Szerinted egyáltalán ezek az ügynökségi szakemberek mennyire tudnak arról, hogy hogyan teljesít egyébként az ő produktumuk a YouTube-on? Mennyire van meg így az ügynökségekben, a magyarországi ügynökségekben az információ áramlás, ami így visszajelezne nekik, hogy így hogyan kellene a YouTube-ra optimalizálni a filmeket?
A bemutatkozásomból kimaradt, hogy 12 éve dolgozom a Google-nél, én ebből 10 évet a hazai ügynökségi piac fejlesztésén dolgoztam. Az első.
Ez egy külön műsor lesz
első,
akkor.
Első tizet, és talán nem haragszanak meg, személyesen ismerem jelentős részét az iparágnak, hogyha megbántom őket, hogy egyáltalán nem. Amit látunk az, hogy a kreatív ügynökség megtervezi a kreatívot, átadja a média ügynökségnek, a média ügynökség lefogtatja a kampányt, abból készül egy számokkal tarkított valamilyen postbuy, amiből három sort elolvas a tisztelt ügyfél, és megyünk a következő kampányra. Nagyon-nagyon kevés olyan céggel találkoztam, ahol valóban megvan ez a 360 fokos kör, és elnézést, hogyha ezzel sorokat megbántok, de szerintem fontos, hogy ezzel szembesüljünk. Szerintem rettenetesen hiányzik a média ügynökségből vissza a kreatív ügynökség felé egy ilyen visszacsatoló kör.
Hogyan kéne kinézni egy ideális workflow-nak? Tehát kezdjük el ott, hogy van egy kreatív koncepciónk, de az még nincsen legyártva. Megvan az, hogy a mi márkánk ilyen és ilyen főszereplőkkel ezt és ezt a sztorit fogja elmondani, ez fog a spotban történni, ennyi van meg, egy ilyen mesterforgatókönyv, és akkor ez az, amit szeretnénk olyanra megcsinálni, hogy a YouTube-on jól működjön. Hogyan nézne ki szerinted az ideális workflow egy ilyen esetben?
Az ideális workflow nem tudom, mennyire megvalósítható itthon. Ugye ez úgy szokott kinézni, hogy megvannak ezek az elemek, amelyeket most felsoroltál, és ezekhez társulnak központi, már létrehozott félkész snittek, vagy akár komplett kreatívok. És gyakorlatilag egy tagline tudnak a végére tenni, egy packshoton tudnak, egy fél mondatot, egy URL-t fel tudnak tüntetni, de eleve, tehát a problémának szerintem a nulladik lépése az, hogy egy nagyon-nagyon feszes keretrendszer mentén próbál mindenki lehetőségei szerint alkotni valamit. Szerintem tudásban nincsen hiány. Tehát a hazai kreatív ügynökségekben abszolút megvan, egyre többen nyúlnak bele az influencer területbe, tele vannak 20 évesekkel, tehát hogy szerintem alapvetően a tudás megvan. Média ügynökség oldalon szintén megvan a tudás.
Akkor mi hiányzik? Nekem olyan, mintha egyre többször tér vissza egy olyan elem, amiből azt következtetem, hogy lusták.
Nem, én szeretek csipkelődni velük, meg bántani őket ilyen kedvesen, de nem. Ez egyébként nem. Inkább azt mondanám, hogy a nagy globális márkák az utolsó cent megspórolása érdekében rettenetesen uniformizált kreatívokat indítanak el Amerikából, Londonból, valahonnan, és azt tolják Németországtól Bulgáriáig mindenhol, csak azért, hogy még azt a néhány centet sikerüljön megspórolni. Szerintem ennek az a végeredménye, hogy helyi piacokon, és lehet mondani, hogy Magyarország kicsi, de van egy 10 milliós Magyarországunk, egy 10 milliós Csehország, ugyanúgy mehetünk le Romániába, stb. Tehát összeadva sok 10 millió emberhez beszélnek nem megfelelő módon, mert nem viszik bele azt a helyi kis fűszert, és nézzük meg, hogy akik beleviszik, azok pedig mennyire sikeresek és hogyan növelik akár a tévés büdzséjükön belül is az online videó, és nem csak magunkról beszélek, bármilyen más online platform esetében, milyen jelentős mennyiségű büdzséket mozgatnak, mert egész egyszerűen működik.
Uh-huh. Itt ugye a mi műsorunkban nagyon szeretünk márkákat emlegetni, mert mégiscsak egy reklámos műsor. Mondjál akkor konkrét példát, akik erről érdemes lenne tanulni, akik beleviszik ezt a kis pluszt, akiket így az előbb jó példaként emlegettél. Melyik márkák, vagy melyik kampányt az eszed?
Én nem mertem föltenni ezt, Bence.
És köszönöm, hogy te nem tetted fel.
Tök mindegy, úgyis fel lett téve.
Nagyon nehéz. Most hogy bántsak meg sokakat?
Hát ez az, már az előbb is a PC is ketté. Egyébként hozzáteszem, az előbbiekhez csak az kellene, hogy hát ő nekik most azt kell mondani, hogy köszönöm. Tehát, hogy te erre fölnyitottad a szemüket. Na de igen, van-e olyan márka?
Aki például tudom, hogy és szoktam vele találkozni, és jókat gyártanak, a Telekom. Aha. Ugyanúgy egy nagy mamutnak a része, mégis itthon megvan a
jó recept?
Megvan a szabadság. Náluk szerintem sikerült felépíteni azt a kört, amit mondtam, és megfelelő pillanatban be vannak vonva a PPC-s szakemberek is, mert ez is nagyon fontos, ugye alapesetben úgy néz ki, hogy van a médiatervező, ő továbbadja az online-os csapatnak az infót, ő továbbadja a PPC-snek, a PPC-s megcsinálja a YouTube kampányt, és visszariportálja a számokat. De ők innen megint csúnyán mondom elnézést, a sor végéről nagyon ritkán vannak behívva azokba a megbeszélésekbe, ahol a kreatívokról történik döntés, mert hogy túl sok lépcső van, és nem akar meg nagyon nehéz össze azért 15 fős meetingeket. Szerintem ez például egy Magyar Telekomnál tök jól működik. OTP bankot is mondhatnám. Bármennyire szeretjük bántani, hogy régi, meg tradicionális, meg adott esetben unalmas, remélem nem sértem meg őket, de például a YouTube-ra készített kreatívjaik jól működnek, és performance szemlélettel működnek jól, több műhelytitkot nem mondhatok, de egyébként amellett...
Viszont azt mindenképpen mondd el, hogy mondtad ezt a performance szemlélettel működnek jól. Mi az, amit az algoritmus szeret, mit szeretnek a nézők, van-e a kettő között eltérés?
Szerencsére az algoritmust azt szereti, amit a nézők szeretnek. Ugye a nagyon röviden is nem belemelve mélyen, a videós hirdetéseknek is van egy minőségi pontszáma. Gyakorlatilag a mi algoritmusunk azt vizsgálja, hogy mennyi ideig nézik meg az emberek az adott hirdetést, mennyire tetszik nekik, magyarul kattintanak, tovább olvasnak, stb. tehát magyarul hiába állok oda végtelen pénzzel a partvonalra, és állítom az összes licitet nagyon-nagyon magasra, megcélzom az egész országot, hogyha az embereket nem érdekli, és azt látja az algoritmusunk, hogy elkezdik elszkippelni ezeket a hirdetéseket 5., 6., 7. másodpercben, akkor elveszi a levegőt a kampány elől. Hmm. És így után azt fogjuk látni, hogy egész egyszerűen nem fut. Visszahozva megint a mesterséges intelligencia részt, ugye azt látni kell, hogy a óriási változáson megyünk át videós területen is. Eddig ugye arról volt szó, hogy a videó az alapvetően branding, image, awareness, reklámfelidézés, ilyesmi fókuszálunk.
Hát ez volt alapvetően a Google gondolata is annak idején, amikor a YouTube-ot megvásárolta, hogy legyen neki a portfóliójában egy awareness felület is.
Pontosan, és nagyon-nagyon sok évig tartott, ameddig az e-commerce hirdetőinkkel elhitettük, hogy jó, kipróbálták, hogy jó, és látták, hogy jó, és mondjuk, hogyha most felmentek YouTube Premium nélkül YouTube-ra, én biztos vagyok benne, hogy minden harmadik, negyedik hirdetés az valamilyen webshop.
Lejárt az időnk, Péter. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és azt gondolom, annyi minden maradt benned, meg bennünk is, hogy beszéljünk meg egy következő találkozót, jó?
Nagyon szívesen jövök.
Kedves hallgatók, benne vannak? Benne. Jól van. Köszi, Péter, még egyszer. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a Rebrief. További jó rádiózást, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.